Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n. A műsorvezető Ércfalvi András.
Jó rádiózást kívánok mindenkinek, ez a Monitor délután, ma 5 óráig rádiózhatunk majd együtt. 2022 az üveg nemzetközi éve, nem tudom, tudták-e. A részleteket megtudják Kovács Bélától, az Elektrokort ügyvezetőjétől, a Mindig környezettudatosan rovatból. Beszélek majd a budapesti békéltető testület elnökével, Inzert Évával is, az idei turisztikai idegenforgalmi ügyekről. Ezek is érdekes információk lesznek fél öt előtt, a hírek után pedig stúdia pragmatika, jogászképzés a gyakorlatban, vagy a gyakorlat segítségével. Erről kérdezem majd a stúdió vendégeit. Monitor délután egészen 5 óráig rádiózunk együtt.
Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n. A Mindig környezettudatosan rovat támogatója az Elektrokord. Az Elektrokord non-profit Kft. Az izzók és lámpák szelektív hulladékgyűjtését szorgalmazza és népszerűsíti Magyarországon a környezetvédelem és az értékes alapanyagok újrahasznosítása érdekében.
Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en, Mindig környezettudatosan az Elektrokord ügyvezetőjével, Kovács Bélával beszélgetek. Jó napot kívánok még egyszer, igazgató.
Jó napot kívánok!
Én emlékszem, hogy az év elején egyszer már szóba került ebben a rovatban, akkor csak röviden érintettük a témát, hogy 2022 az üveg nemzetközi éve. És ez egy picit az ember gondolkozik, bár most már mindennek van nemzetközi éve, de az üvegnek milyen megfontolásból? Fenntartható fejlődés, körforgásos gazdálkodás, üvegházhatás? Mi volt az alapja annak, hogy az üveg nemzetközi évet kapott?
Gyakorlatilag ez a két tényező, amit említettél, mind a kettő hozzájárult ahhoz, de hogy te is mondtad, nagyon sokfajta világnapot és emlékévet ünneplünk, kézmosás világnapjától kezdve egészen a környezetvédelmi világnapig, nagyon széles a skála. Az, hogy az üveg is részesül ilyen kitüntető figyelemben, az nagyon kedves a szívünknek, mert a mi termékeink, különböző izzók, lámpák döntően üvegből készülnek, és ezért is kapcsolódtunk be szívesen a megemlékezésbe. Magyarországon leginkább a képzőművészek és a dizájnerek hallattatják a hangjukat az üveg és az üveg kínálta lehetősége kapcsán, mert az üveg mint fizikai valóság és mint használati eszköz, ugyanakkor ez egy szellemi termék is, nagyon szorosan kapcsolódik a tudományokhoz és a művészetekhez.
Hát igen, de mikor a használati eszközről van szó, és az üveget használjuk nap mint nap, az ablaküvegtől, tényleg a fényforrásokon át, ha más nem mondok, az üvegpalackokra, az azért fontosabb, azt kell, hogy mondjam valamilyen módon, mint a képzőművészet, meg nem bántva a képzőművészeket. Szóval amikor hulladékról beszélünk, akkor ezekről a dolgokról kell leginkább szót ejteni, és hát ebben az ügyben kéne előrelépni. Én azt gondolom, hogy mostanában inkább a műanyagról hallunk sokat, és itt történik sok minden, de még mindig kevés. Az üveget, mintha elfelejtettük volna. Mintha az már rendben lenne, azt kipipáltuk volna.
Abszolút, abszolút, teljesen. Jól látod, jól érzed ennek a lényegét. Ez egy kulcsfontosságú anyag, számtalan technika használja, megkerülhetetlen és pótolhatatlan. De ahogy te is leírtad, a mindennapokban észre se vesszük, hogy milyen jó, hogy transzparens, hogy praktikus. Sokkal inkább észreveszük az üveget a művészetekben, mert varázslatos formákat tudnak előcsalogatni a művészek. És ezek megfogják a figyelmünket, és hatással vannak ránk. De azt is tudjuk, hogy a természetes fény is csodálatos hatással van a közérzetünkre. A fénnyel nagyon tudunk inspirálni, és a világítás technikának is a természetes fény a kiinduló pontja, azt pedig kisebb-nagyobb üvegfelületeken keresztül engedjük magunkhoz, és itt kapcsolódunk mi az üveghez és az üveg technikához.
Értem én, hogy tulajdonképpen most akkor képzőművészeket használjuk, meg a képzőművészeti alkotásokat használjuk arra, hogy az üvegre ráirányítsuk a figyelmet. Mert egyébként a sörös üveg, boros üveg, meg az összes egyéb üveg, ami egyébként az árokparton vagy itt ott végzi, vagy az összetört táblaüveg, az már túl hétköznapi.
Igen, igen. Az üveget viszont tovább tudjuk használni, amiatt nagyon fontos alapanyagról és nagyon fontos hulladékról beszélünk. Például a mi esetünkben is a visszagyűjtött lámpahulladékból a feldolgozás során jelentős mennyiségű üveget, ipari nyersanyaggá tudunk nyerni, és így biztosítjuk az üveg további használatát. Azt szeretném hangsúlyozni, hogy az üveg hulladékának szinte 100%-a újrahasznosítható, és ilyen például a tört üveg, amely az üveget alkotó olvadék akár 90%-át is elérheti, és lehet újrahasznosított vagy selejtüveg, és ezzel nagyon sok nyersanyagot és energiát tudunk spórolni, mert a tört üveg könnyebben olvad, mint a keverék. A keverék alatt értem az üveggyártás három alapanyagát, ezt mindenki tudja, a kvarchomok, a nátriumkarbonát, ami a hétköznapi neve a szóda, és a mészkő. Tehát gyakorlatilag kvarcomokra, szódára és mészkőre van szükség, és ezek előfordulnak a természetben, és ahogy mondtam, ehhez a keverékhez, ha tört üveget adunk hozzá, akkor könnyen előállíthatjuk az üveget. A problémás dolog a színek, a speciális üvegek szétválogatása, illetve az idegen anyagok, mint a fémek, műanyagok, kerámiák bemaradása az üvegben, mert ezek az idegen anyagok tökéletlenül olvadnak már az üveghez képest, és ez üveghibát okozhat. Még ezentúl az olvasztó medencét is tönkre tehetik, hogyha fémek bemaradnak ezekben az anyagokban. Tehát nagyon jól újrahasznosítható anyag, de azért problémás, ezért fontos a szelektív gyűjtésük, illetve a visszaépítésük az ipari, azokban az ipari ágazatokban, ahol üveget használnak.
Mennyire értékelődött fel az üveg? Most csak azon gondolkozom, amikor már hallgatlak, hogy azt tudom, hogy az építőipar ára is, mert mindenki tudja, azok az egekben vannak, és így az üveg, az ablak, a táblaüveg ára is egyébként most jelentősen emelkedett. Ez érezhető a visszahasznosítási piacon, ebben az egész körforgásos rendszerben. Lehet, hogy az összetevői könnyen hozzáférhetőek, és még nem olyan, mint a nikkel meg a kadmium, tehát nem ennyire értékesek, mert hétköznapi dolgokról van szó, de az üveg felértékelődött valamilyen módon, ennek lehet látni ebben a körforgásban valami jelét?
Még mindig nem, de viszont azok a gazdasági változások, az anyagok árának megnövekedése, meg az energia költségek növekedése abban az irányba fog hatni, hogy egyre több üveget kell visszaforgatni. Az is sajnálatos tény, hogy egyre több anyagot távol-keletről hozunk be, és a magyar üvegolvasztás, illetve kohók sorra zárnak be. A magyar lámpagyárak kohói is nehéz időszakot élnek meg. Ezek az üzemek gázüzeműek, és a késztermék árában még nem lehetett érvényesíteni azt az óriási energiaárnövekedést, tehát még nyitott kérdés, hogy ezek a kohók például Magyarországon újra tudnak-e indulni.
Igen, mert közben rájöttem, miközben kérdeztem, hogy hát persze, mert a visszagyűjtés is drágább lett, meg az újrahasznosítás is költségigényesebb lett, tehát nem biztos, hogy ez használ önmagának a visszaforgatásnak, a visszagyűjtésnek, az, hogy egyébként az építőipar árai hogy alakultak. A nyílt nap rendezvényeiről tudunk beszélgetni, hogy hogyan kapcsolódott egyáltalán az Elektrokord az üveg nemzetközi évéhez?
Igen, mi ezt az ünneplést, illetve az üvegről a megemlékezést nyílt napokon keresztül dolgoztuk fel. Ezt Mezőkovácsházán a fénycső és lámpa újrahasznosító üzemkapuit nyitottuk meg, és itt 30 fős turnusokban vártuk a diákokat, és egy másfél órás programon keresztül volt egy interaktív előadás, egy teljeskörű üzemlátogatás, körbevezetés, volt egy játékos kvíz, és volt egy különleges előadás is, egy színi előadás a világítás történetéről, amely a kezdetektől mutatta be hét nagy állomást említve azt az utat, hogy ami a tűzzel kezdődött, gyakorlatilag ez volt az első világításra alkalmas lehetőség, és utána jött a olajmécses, gyertya, gázlámpa, aztán majd jöttek azok a világítási lehetőségek, amelyekhez már üveget kellett húzni, már üveg felületekre volt szükség, ilyen például a petróleumlámpa búrája, vagy az izzólámpa, illetve a mai LED lámpák is gyakorlatilag ilyen üvegeket mutatnak be, és hát nagyon érdekes volt, hogy színészek mutatták be ezt a folyamatot, hogy hogyan fejlődött őskortól napjainkig a világítás, illetve hogyan kapcsolódott össze a lámpagyártás az üveggyártással.
Hogy áll most a lámpahulladékok visszagyűjtésének az aránya Magyarországon, vagy akár Európában? Mert amikor erről beszéltünk, talán egyszer tavaly, már akkor is nagyon jók voltak ezek a százalékok, talán 60% fölöttiek voltak. Más alapanyagoknál ez a szám nem ilyen jó, de lehet-e ezt még valamilyen módon fokozni? Kell-e ezt még fokozni?
A begyűjtésnek a hatékonyságát az a visszagyűjtési rátával fejezzük ki. Ez azt jelenti, hogy az előző évben értékesített lámpákhoz viszonyítva mennyi hulladékot gyűjtünk be. Ez 65% jelenleg, ami nagyon magas szám, és nagyon jó szám. Ennek a fokozása már nagyon nehéz. Gyakorlatilag eljutottunk egyfajta érettség állapotába. Az elérhető mennyiségeket visszagyűjtjük, de fölé már nem nagyon tudunk növekedni. De amiatt is fontos a lámpahulladékok visszagyűjtése, mert higanyt tartalmaznak. a régi energiatakarékos lámpáink még kis mennyiségben ugyan, de valamennyi higany tartalmaznak, és ezek kikerülését a környezetben mindenképpen el kell kerüljük. A másodlagos haszna a visszagyűjtésnek pedig óriási, mert üveget, fémet, műanyagot tudunk visszanyerni.
Hogy áll föl most Magyarországon ez a visszagyűjtési rendszer? Hány ponttal és milyen logisztikai rendszerrel segítik ezt a 65%-os visszagyűjtési arányt?
Magyarországon 14 ezer gyűjtőpontot sikerült kiépítenünk. Ezekben a gyűjtőpontokban benne vannak a hulladékudvarok, az üzletek, boltok, akik ilyen terméket forgalmaznak és visszaveszik ezeket a termékeket, illetve az önkormányzatok által szervezett hulladékbegyűjtési napok, elsősorban elektromos elektronikai berendezéseket gyűjtünk negyed évente, ezek a elektromos lomtalanítások így vannak meghirdetve, és ezeket mi mind felfűzzük, és ezeken a pontokon keresztül tudjuk visszagyűjteni a mennyiségeket. Naponta olyan 5 autó indul el az országban, és ezeket a pontokat egy logisztikai terv alapján felfűzve járja le a területet.
Láttam egy interjút valamelyik televízióban, ahol egy újrahasznosító raktárbázist mutattatok be végül is. Ugye a leszerelt lámpatesteket, amíg használható jó állapotban lévő lámpatesteket kínáljátok végig is valamilyen szociális módon azoknak, akiknek erre szüksége van, intézményeknek, oktatási intézményeknek, nem tudom, sportcsarnokokba, önkormányzatoknak. Ennek milyen a sikere, és mekkora forgalmat sikerült ebben az évben ott elkönyvelni?
Ez az új kezdeményezésünk még most van formálódóban. Itt megpróbáljuk újra használatba adni azokat a világítótesteket, lámpákat, amelyek még jók, energiatakarékosak. Budakeszin építettünk ki egy ilyen raktárbázist, ahová ezeket a újra használatra alkalmas eszközöket elvisszük. Az egész gondolat mögött az van, hogy próbáljuk megelőzni az újrahasznosítást, tehát gyakorlatilag az anyagában történő újrahasznosítást megelőzni, amiatt, mert így, hogyha ezeket ledaráljuk és kohosítjuk, így gyakorlatilag az érték elvész, tehát az az érték, amit egy lámpatest képvisel, a formázás, a szállítás, az értékesítés, minden elvész, és gyakorlatilag itt van nekünk egy olyan lehetőség, amit újra használatba lehet adni, más oldalról pedig a benne levő alkatrészeket vissza lehet nyerni, és ezeket is újra lehet használni. Egyre több gyártó gondolkodik újra gyártott termékekben, ahol a szerelvénytestek, különböző összetevők, kellékeket már az új gyártásába is felhasználnák, mert azok ugyanolyan jók, mintha újat gyártanánk.
Kik jelentkezhetnek az Elektrokornál ezekért a még használható, korszerű, ha nem is a legkorszerűbb lámpatestekért?
A lehetőség fennáll mind a cégek és a magánszemélyek előtt, hogy jelentkezzenek. Erre van egy külön ennek dedikált honlapunk, a RE-lampa, tehát a recycling szónak a kezdőbetűt próbáltuk összekapcsolni a lámpával, és ezen az oldalon tájékozódhatnak a készleteinkről. Mi csak olyan termékek újrahasználatba adására törekszünk, amiből több száz vagy több ezer van, tehát nem akarunk elveszni a részletekbe, és azoknak alkalmas, ahol gyakorlatilag egyszerű világításra van szükség, nincs szükséges vezérelt, okos, intelligens világításra, hanem gyakorlatilag mindegy, hogy mivel világítunk, azokon a helyeken ezek a világítási megoldások még tökéletesen megállják a helyüket.
Igen, mert az elmúlt 1-2 évben ez nagy divat volt, ugye, hogy akár pályázati rendszereket kihasználva, vagy bármi más, akár pusztán csak egyszerűen ledes divatból cseréltek olyan meglevő rendszereket, amik egyébként még korszerűnek, energiatakarékosnak mondhatók. Tehát máshol még jól használhatók.
Igen, igen, ez a fenntarthatóság jegyében történő csere egy kicsit túlmutat. Az, hogy mikor esünk át a ló túloldalára, azt nehéz megmondani. Tehát azok, akik cserélnek, azoknak is van egy szempontjuk, tehát hogy fenntarthatóak, hogy modernek akarnak lenni.
Még kevesebb fogyasztás nyilván. Igen.
Igen, még. Hát most a kevés fogyasztást is lehet még tovább csökkenteni. Itt gyakorlatilag egyéni szempontokról van szó. Az, hogy mikor lesz ez a túlzott csere, mikor csap át, pazarlássá, ez már gyakorlatilag ilyen társadalompolitikai vagy filozófiai kérdés is lehet.
Nagyon szépen köszönöm, az Elektrokord igazgatójával, ügyvezetőjével, Kovács Bélával beszélgettem. 2022, az üveg nemzetközi éve, ez ott a beszélgetésünk apropóját. Nagyon szépen köszönöm neked.
Köszönöm én is.
Ez volt a Mindig Környezettudatosan rovat a Monitor délutánban. Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.
Folytatódik a Monitor délután, itt a Trend FM-en, van dr. Inzert Éva, budapesti Békéltető Testület elnöke, és azt kértem, hogy ilyen szezonzáró beszélgetést csinálj. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen ügyek estek be a Békéltető Testületekhez, jeles a Budapesthez legfőképpen. Nyilván idegenforgalmi szezonnal érdemes kezdeni, mert most október, november, hát a nyár már eltelt, de azért nagyon sok ügy az most cseng le. Volt itt csőd is, ugye a Lagoon Travel csőd, azt hiszem itt is voltak ügyek talán, mint hogyha olvastam volna erről valahol. Járatkésések, kimaradások, reklamációk, egyre érzékenyebbek vagyunk, ami a pénzügyeinket illeti, ugye, hogy egyre kevesebb van belőle.
Sok szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Ugye azért ezt a nyarat nagyban meghatározta a légi közlekedési anomáliák, ugye, amiről elég sokat hallhattunk, itt leginkább ugye akár a földi kiszolgáló személyzet, akár ugye a légi irányítók munkaerő hiányából adódó járatkésések és járattörlések. Ezek mind-mind lecsapódtak nálunk, tehát rengeteg ügyünk van, ami ezekkel kapcsolatos. Ugye ezeknek a témáját két részre lehet osztani, ugye egyrészt az LK rendelet szerinti kártalanítás, amit kérnek a fogyasztók, ugye ez 3 órás késést meghaladóan, vagy ugye járattörlés esetén jár nekik, illetve késés vagy törlés során felmerült ugye költségeik térítése, amennyiben ugye ezt a légitársaság nem biztosítja, így például a szállás, vagy akár az alternatív hazautazásnak a költsége.
Meghiúsult esküvő, vagy biznisz, az nem érvényesíthető, hogy ezt egyszerűen végigbeszéltük már. Tehát, hogy akartam fotózni a naplementét éppen ott, és nem tudtam megkésett a gép, tehát se erkölcsi, se anyagi, így pluszban nincsen, ugye? Csak az, hogy hazaút, szálloda.
Így van, tehát, hogy azért ez relatíve szűken értelmezendő, tehát, hogy az, ami már olyan típusú kártérítés, ami például ilyen következménykár, tehát, hogy lekéstem egy üzleti meetinget, ami nekem felestem több millió forintos szerződést, megbízást eredményezett volna, ugye ez már bírósági hatáskör, tehát, hogy ezt a Békéltető Testületi eljárás kereteiben nem tudjuk vizsgálni, mert ugye olyan fokú bizonyítás lenne, ami már ugye meghaladja a Békéltető Testületi eljárás kereteit. Azonban azért így is jelentős összegekről van szó, tehát pont a múlt héten tárgyaltam én is egy olyan ügyet, ami a június végi párizsi járattörlés kapcsán egy 4 fős család, ahol az édesapa nem kapott semmiféle tájékoztatást arról, hogy mikor fognak ők hazajutni, nem volt ugye szállásuk se, a reptéren aludtak, és kétségbeesésébe a másnapi nem fapados légitársaság járatára 800 000 forintért megvette a 4 jegyét, de ennek egyébként ugye szerencsés kimenetele lett, mert ez megtéríti ugye a légitársaság számára. Tehát egy egyesség született.
Ez jó hírakozat. Igen. Nem mindegy, hogy uniós, nem mindegy, hogy nem uniós, ugye?
Így van, ugye az LK rendelet ugye az alapvetően az uniós országokban működő uniós tagállam által üzemeltetett légitársaságokra vonatkozó jogszabály. Tehát, hogyha ilyen légitársaságnak a járatkésés a járattörlése van, akkor vonatkozik rá ugye a kártalanítás, illetve ezeknek a költségeknek a megtérítési kötelezettsége. Ugye, hogyha nem uniós légitársaságról van szó, de unióból indul, vagy unióba érkezik, akkor azért szintén van csak kicsit szűkebb körbe ilyen típusú összegeknek a megtérítésére lehetőség.
Ez olyan, a webes vásárlás. Nem mindegy, hogy az a cég az Unióban dolgozik, és ott van a székhelye, ugye jól mondom, mert óvatosan fogalmazom, ön a jogász, vagy pedig azon túl, mert más jogok illetnek meg, az ugyanígy működik ez.
Ugyanígy, tehát ugyanez persze.
Ez fontos, nem mint hogyha az ember válogathatna. Hogyha valahol utazni kell, akkor utazni kell. Jó, szóval a lényeg az, hogy utazás szervezőkkel, utazás közvetítőkkel kapcsolatban, akkor sok ügy esetbe?
Igen, ugye, tehát hogy van egy kupac a légitársaság, a másik pedig ugye valóban ugye az utazási csomagok értékesítése kapcsán, leginkább ugye az utazás szervezők, utazás közvetítők, azért ennek is az egyik fő szezonja a nyár, vagy legalábbis a mondjuk egzotikus országokban a nyáron lefoglalt, és ugye mondjuk az őszi szezonban történő megvalósításra vonatkozó ügyek, ahogy ön is említette, ugye azért itt volt egy pár olyan utazási iroda, amely például csődöt is jelentett, ezekkel kapcsolatban is számos eljárás van folyamatban nálunk. Ugye itt megint csak felhívnám a fogyasztók figyelmét arra, hogy minek kell utána nézni akkor, amikor szerződnek, főleg azért mondjuk egzotikus is egzotikus országokba, elég magas összegen, tehát hogy azért itt mindenképpen érdemes megnézni, hogy kivel szerződök, tehát ki az a vállalkozás, az egy magyar székhelyű, vagy egy külföldi székhelyű vállalkozás. Van-e neki ilyen bejegyzési száma? Ugye a magyar jogszabályok szerint utazás szervezői vagy utazás közvetítő tevékenységet csak az végezhet, akit ugye a Budapest Főváros Kormányhivatal a kereskedelemről szóló törvény feltételei alapján bejegyez, mint ilyen vállalkozás. Ugye ez azért nagyon fontos, mert ennek a bejegyzésnek olyan szigorú feltételei vannak, tehát hogy az a személy, aki a vállalkozást van felelős az utazás szervezésért, megfelelő képesítéssel kell rendelkeznie, bankkal vagy biztosítóval ugye vagyonbiztosítási szerződése van, és vagyonbiztosítékot kell kötnie.
Ezt nem, ez, amikor én utazási szerződést kötök, biztos, hogy erre nem terjed ki az átlag turista utas figyelme. Inkább fordítsuk meg. Tudhatták volna azok a kárvalott utasok, akik mennek a béketető testülethez, és akár ennél a lagunnál, akár máshol, ha valamelyik csődben, tudhatták volna, kitűnt volna, valami hiányzott, és mégis működött?
Az, ami gyanút kell, hogy keltsen, az, hogyha egy nem magyar székhelyű vállalkozásunk van. Ez nem biztos, hogy alapvetően problémás, mert ettől még rendelkezhet engedéllyel, de mondjuk azért, hogyha olyan harmadik országbeli vállalkozásról van szó, ami mondjuk a Seychelles-szigetekre van bejegyezve, akkor azért már lehet kérdéses. Ugyanúgy azért ezt az engedélyszámot fel kell tüntetnie az utazási szerződésbe, tehát ha ez az engedélyszám nem szerepel, az megint csak okozhat gyanút. De nagyon sok az a baj ezek közül a vállalkozások közül, akik úgy működnek, külföldi székhelyű vállalkozással, hogy egyébként nagyon megtévesztő, mert egy forint számlára, egy magyar banknál forint számlára kell utalni, forintot kell utalni, tehát hogy nem eurót, nem dollárt, stb. Magyarul levelezek, magyar a honlapja, van, hogy egyébként van esetleg irodája is, tehát hogy fizikailag Budapest belvárosában van egy iroda. Van olyan is, hogy ugye korábban működött egy magyar vállalkozás, csak az mondjuk megszűnt, vagy az engedélyét visszavonták, ezért települnek át, és alakítanak egy külföldi székhelyű vállalkozást, tehát hogy azért, ha most a legegyszerűbb dolgot mondom, akkor tényleg az, hogy azt nézzük meg, hogy az utazási szerződésbe ki az, és hogyha az egy külföldi székhelyű vállalkozás, akkor azért kezdjünk egy picit utána
akkor
nézni.
Akkor még két kört fussunk.
Igen, hogy akkor van-e engedélye Magyarországon.
Dr. Tinzet Éva, a Budapesti Békéltető Testület elnöke volt itt a stúdióban. Nagyon szépen köszönöm.
Köszönöm szépen.
A Monitor délutánt hallották. A műsor visszahallgatható honlapunkon a www.trendfm.hu-n.